Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, illetve szép napot. 9 óra 10 perc van, és november 18-a hétfő. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban velem szemben Mihálovics András.
Velem szemben pedig furcsa módon Kántor Endre. Jó reggelt kívánok én is.
Kedves hallgatóinknak üzenjük, hogy természetesen lehet Messengeren is kommunikálni velünk, nem csak a megszokott csatornákon, de hát ez ugye a 0636980980, ahol SMS, Viber és WhatsApp üzeneteket fogadunk, amelyekből jött is egyébként jó pár. Köszönjük szépen. A Jugo az Asztava brandje, írja kedves hallgatónk, illetve ugye most a Stellantis tulajdonban vergődik az Asztava, úgyhogy a korrupció javult-e Horvátországban, tette fel a kérdést a hallgató. Lehet, hogy ezt nem...
De mondta a Botont, hogy nagyon komolyan bővebben igyekeznek, igen, küzdeni a korrupció ellen. A kérdés persze ennek a küzdelemnek a sikeressége.
Azt mondja, úgy, hogy útinform az bőven volt, köszönjük szépen. Zseniális a zenei felhozatal, írja Zsül. Úgyhogy köszönjük, és egyébként pedig ezért a zenért érdemes volt fölkenni. Tehát a Magnifico and Turbulenza kiváló slágerére.
Na de, ha a zenéért érdemes volt felkelni, akkor a most következő tartalomért ezt figyeljétek.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Mert hogy ismeretet fogunk terjeszteni, sokan a jövő növény termesztési módszereként emlegetik a hidropóniát, de hogy ez micsoda, erről fogunk beszélgetni egy szakértővel, Rácz Gréta biológus, a Green Drops Farm Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önöket is!
Mi is ez a hidropónia? Dekódoljuk magát a kifejezést!
Igen, ez gyakorlatilag egy talaj nélkül növénytermesztési technológiát jelent. Itt a hagyományos vagy a szabadföldi termesztéstől az a nagy különbség, hogy a növényeknek a gyökere az egy tápoldatot dúsított vízben van, innen tudja felvenni a szükséges tápanyagot, illetve ugye a vizet. És ami még egyedisége szokott lenni ezeknek a technológiának, hogy túlnyomó többségben beltéren van ez kialakítva, akár lehet ez üvegház is, de vannak olyan rendszerek is, ami gyakorlatilag ilyen nagy csarnokba vagy pincébe, és így akár egész évben lehet velük növényeket termelni.
A kérdés az, hogy ezeknek az így előállított növényeknek beltartalmi értéke, íze, nem tudom én, a fizikai jellemzői ugyanazok, mint a szabadföldön termesztetteké?
Igen, ez egy gyakran előforduló kérdés. Hát erre nem tudok nagyon konkrét és egzakt választ adni, ugye ez nagyon függ attól, hogy milyen a technológiai kialakítás. Alapvetően a mi rendszerénknél ott tudom azt mondani, hogy ízben ugyanazt tudjuk, sőt, ugye mivel precíziós termesztésről van szó, akár egy adott növénynek az ízét, a színét tudom variálni az igényeknek megfelelően. Illetve mi magunk is készítünk tápanyag vizsgálatokat laborokban, és vagy akár egy gyógynövénynek a hatóanyag vizsgálatát, és ezek azt szokták mutatni, hogy hasonló vagy ugyanazt tudja, mint egy őshonos szabadföldi termesztésben termelt növény.
Nagyon beruházás igényesnek tűnik a módszer, bár én ilyen világ végére készülő oldalakon időnként találkozom olyannal, hogy ez lehet a túlélés eszköze, és uram, bocsán, még mondjuk ilyen halakkal kombinálva ilyen komplett rendszereket is bemutatnak, hogy akkor ugyanabból a tartályból veszik a növények a tápanyagot, mint amiben halakat tartunk, és akkor a halakat etetjük, és akkor azok létrehoznak egy olyan oldatot, amiből aztán a növények tudnak táplálkozni, és megtermelik a halak ellenségét, tehát egy ilyen körbezárólagos alapon. Nem tudom, hogy ezek mennyire elrugaszkodottak a valóságtól.
Hát alapvetően tény is való, hogy maga a technológia, tehát hogy ez egy high-tech technológiának számít. Itt ugye a világítást, a mesterséges világítást, a fényt biztosítani kell, vagy szivattyúkat és hasonlók, tehát nem csak annyi úgymond macska körmözve, hogy veszek egy pár hektár földet, meg hozzá egy kombányt, és akkor hagy szóljon. Tény is való, hogy itt ugye másfajta infrastruktúrákra kell beruházni, viszont mivel egész évben tudunk termelni, és ez egy folyamatos technológia, mások a megtérülések is. Ez méretfüggő is lehet, úgyhogy ez egy kicsit másabb ilyen szempontból. Illetve igen, az akvapónia, amit említettetek.
Ja, hogy ez már egy más műfaj akkor az akvapónia, igen.
Na, ez nagyon jó, bocs, hogy így beleszólok, de hogy egyelőre nem tudtam, hogy a hidropónia és az akvapónia között mi a különbség, akkor itt jönnek be a halak?
Igen, még ugye a hidropóniánál egyelőre elkészített tápoldatot adunk a rendszerhez, vagy nagyon profik, akár saját maguknak kevernek ki több komponensből. Addig az akvapónia, ott a halak adják ezt a tápanyagot, hasonlóan, mint a szabad földön, ugye ott mondjuk szarvasmarhatrágyát használunk, itt haltrágyát használunk gyakorlatilag a növények tápanyagának a biztosításához, és egy olyan szerencsés egyensúly tud kialakulni benne, hogy a halak, hogyha etetjük, és ők tápanyagot, ugye úgymond az ürülékük alakul át tápanyaggá, akkor azt a növények fel tudják használni, ezzel megtisztítják a vizet, és az a tiszta víz tud megint visszavenni a halakhoz. Úgyhogy igen, ez egy teljes ökoszisztéma tud lenni. Viszont ugye itt megint ez egy fokkal még komplexebb, mivel itt már a halakra is kell figyelni, azoknak hát is van egy beruházási költsége. Úgyhogy az ilyen szempontból még borsosabb beruházási árakat jelent,
borsosabb.
Egy akvapóniás.
Van méretbeli, tehát ilyen scaling probléma ezzel, hogy mit tudom én ezt kicsibe szeretném megoldani otthon. Mondjuk
ott
úgy, hogy
a családi ház.
Mondjuk úgy, hogy akár mondjuk egy halászlé is néha kijöjjön, és azzal ne tegyen tönkre az ökoszisztémát.
Hát beledobsz egy merülőforralót a halak medencébe, kis paprika
nem
is
úgy,
kész
nem,
vagy.
András, nem úgy, hanem hogy ne tegyem tönkre, hogyha ki kell venni belőle valamit, akkor az milyen módon? Hát általában ilyen méretarányossági vagy méretgazdasági problémák felszoktak ezzel lépni.
Igen, itt megvan, hogy x kiló halhoz mennyi négyzetméter vagy mekkora területű zöld növény kell ahhoz, hogy a növények is szépek legyenek, meg szegény halacskák se sinledjék meg ezt az adott esetben, hogyha ez nem egy egyensúly. Egyébként otthoni felhasználásra nagyon sokféle ilyen aeroponiás, hidroponiás rendszer van már most is forgalomba, és nekünk is van egy ilyen kisebb otthoni felhasználású berendezésünk. Ezt tényleg sikeresen tudják használni otthon, és egész évben lehet akár salátákat, akár fűszernövényeket, mikrozöldeket biztosítani az asztalra az érkezéshez.
Jut eszembe, milyen növények termesztésére alkalmas a hidropónia és az akvapónia, és milyen növények termesztésére kevésbé?
Hát kis túlzásra azt tudom mondani, hogy nagyon sok, sőt, igazából bármilyen növényt meg lehet, mert például már kísérleteztek búzával is. Természetesen itt inkább a gazdasági oldala a kérdés, hogy szeretnék-e aranyáron mondjuk sárga barackot termelni így. Inkább ami gazdaságossági szempontból alkalmas növények, azok a salátafélék, tehát ezek a levelező zöldségek, saláták, egyes fűszernövények, bazsalikon, citromfű, menta, illetve egyébként pedig ilyen nagyobb üvegházas rendszerekben, akár Hollandiában, akár Spanyolországban is vannak uborka, paradicsom termesztés, tehát akár ezek a terméshozó növények, illetve akár a szamóca is szóba jöhet ilyen szempontból, mert az is egy keresett növény.
Igen. Mennyire hely és energia igényes ez a megoldás? Ezt azért kérdezem, mert hogy már vizionáltak média termékek olyanokat, hogy a nagy irodaházaknak a közös lépcsőházába ilyen vertikális farmok formájában hidropóniával lehet majd megtermelni a dolgozóknak az ebédjét.
Ilyenünk van is konkrétan, tehát ez már egy működő dolog itt Magyarországon is. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és ugye ez legtöbbször munkáltatói oldalról jön, hogy szeretnék a munkavállalókat ezzel motiválni. De egyébként ugye, ami nagyon előnye, hogy mivel felfele tudunk építkezni, nem vagyunk hozzákötve a talajhoz, így nagyon helytakarékosan lehet hatékonyan több-sok növényt termelni. Tény is való, hogy ezzel szembe pedig minden gyakorlatilag elektromosan működik, tehát akár a világítás, akár a szivattyúk, úgyhogy van egy energiaköltség ennek a technológiának.
A világítást kérdezik, hogy többen a hallgatók közül jelesül azt, hogy ugye hát a napfény érleli a termést, és hogy ez adja meg az ízét. Itt ezt hogy kell elképzelni a fénynek a biztosítását? Mondjuk egy emeletes háznak a lépcsőházában, hogy lehet megvilágítani mindent, és mindent ugyanolyan mértékben.
Hát manapság már vannak speciális LED világítások, amik ugye, hogyha a fényt, mint fizikai dolgot nézzük, akkor ugyanúgy spektrumokból épül fel, különféle hullámhosszokkal, és gyakorlatilag ugyanezt LED-esen mesterségesen is tudjuk biztosítani. Rengeteg kutatás van erről, hogy milyen növény, milyen hullámhosszú fényt igényel, hogy lehet hatékonyan termelni. És ma már tényleg a forgalomban is van, lehet vásárolni hozzá olyan beltéri ledes világításokat, amivel akár egy panel lakásba is tudunk növényeket termelni.
Lehet ezt kombinálni megújuló energiaforrásokkal? Mert ugye, ahogy elhangzott, ez meglehetősen energiaigényes ez a műfaj, de hogyha mondjuk egy napelem parkot is teszünk fölé, akkor gyakorlatilag elég fenntarthatónak tűnik, és hatékonynak is.
Alapvetően igen, ugye itt nekünk a saját országunknak, hogyha az éghajlatát nézzük, azért van egy olyan időszak, főleg ez a téli, amikor nem olyan hatékonyak a napelemek, érdemes hozzá még egy akkumulátor pakkal ezt kiegészíteni, hogy valamilyen szinten tudjuk raktározni is a megtermelt energiát, és utána pedig azt felhasználni, de működnek is, vannak ilyen rendszerek, ami ilyen napelem parkkal kiegészített, szinte majd, hogy nem teljes szigetüzemű, biztos, tehát szigetüzemként tud működni.
Ha tele van egyébként ilyen jópofa videókkal a net, hogyha valaki elkezd ilyeneket keresgélni, akkor nyilván dobálják be a különböző cégeknek az ötleteit, hogy elképesztő eredményeket érnek el, saláták, meg mindenféle konyhai fűszernövények, akár ilyen bogyós gyümölcsök terén is, amit mondtál, hogy most teljesen objektíven nézve ez tényleg érhető el ilyen sikert? Tehát amikor az ember ilyen tényleg ilyen óriás fejes salátákat születel le a rendszeréből, akkor így az kicsit úgy kétkedve nézem a monitoron keresztül.
Hát sokszor ugye emellé, ami nincs mellétéve, hogy ez mennyi idő alatt lett akkora. Tehát itt leginkább ez az idő a kérdés, de egyébként manapság szinte bármelyik nagy áruházba be tudunk menni, és tudunk olyan akár salátát, akár paradicsomot, uborkát venni, ami akár itt Európában is ilyen hidroponikus technológiával van termelve, előállítva. Úgyhogy alapvetően ez nem egy új keletű dolog, 10-20-30 éve már foglalkoznak ezzel így a környező országokba. Próbáljuk itt mi Magyarországon is ezt jobban meghonosítani, elterjeszteni.
Mi az oka annak, hogy nem terjed ez a technológia, ha ilyen klassz? Nem csak nálunk, hanem mondjuk a környező országokban, bár lehet, hogy most csak rövidlátó vagyok, és nem látok túl a saját irodánk falain, és mindenhol vadul csinálják már a hidropóniát.
Első körben nem tudnék olyan kontinens mondani, ahol legalább egy-két céget nem tudnék mondani, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy alapvetően elterjedt. Ugye első körben ott van ennek nagyon létjogosultsága, ahol vagy nagyon drága maga a földterület, és emiatt mondjuk kevesek, vagy nem olyan mértékben engedhetik meg maguknak a hagyományos értelembe vett földművelést, illetve ahol nem nincs olyan megfelelő klíma, vagy nagyon szárazság van, vagy nagyon süt a nap, vagy nagyon kiszámíthatatlan az időjárás. Úgyhogy igazából olyan szempontból nem nagyon elterjedt ez még, vagy nem nagyon hallottunk még itt róla Magyarországon, mivel mi ugye nagyon sokáig szerencsés helyzetben voltunk, nagyon jó minőségű, több aranykoronás földjeink voltak. Azért az most már lehet erről is hallani, hogy egyre rosszabb minőségű talaj van, illetve azért itt az elmúlt két évben nyáron voltak olyan asszályok, ami a mezőgazdaságot eléggé rendesen megtépázta.
Igen.
Megoldhatja ez a világ élelmezési problémáit ez a módszer, vagy ehhez még drága és körülményes?
Szerintem már elindultunk egy ilyen irányba. Nem mondanám azt, hogy kimondottan csak ez lesz, amivel a jövőben termelni fogunk. Ez egy alternatív lehetőség azoknak a térségeknek, azoknak az országoknak, ahol úgymond a hagyományos értelembe vett technológiákat nem lehet alkalmazni, vagy annak egy kiegészítése lehet, mert már itt is, itt Magyarországon is van olyan, hogy jégsalátát külföldről kell beszállítani, mert egyszerűen tényleg nyáron olyan hőmérséklet van, hogy nem tudják előállítani. Pedig egyébként egy tényleg napi szinten majd, hogy nem használják, fogyasztják.
Oké, az utolsó kérdés, meg lehet ezt tanulni? Tehát van olyan iskola, ahol ezt erre képzik az embereket?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert pont most indul egy vertikális kertészképzés, ez egy felnőtt oktatási képzés, teljesen ingyenes 300 órás képzés, ahol egyrészt mi is gyakorlati helyszín leszünk, illetve a nyíregyházi technikum, mezőgazdasági technikum fogja tartani az elméleti oktatást, úgyhogy erre röviden azt tudom mondani, hogy igen, most már van erre is lehetőség.
Hű, kitűnő. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok sikert a továbbiakhoz.
Én is köszönöm, további szép napot.
Köszönjük szépen, köszönjük szépen, izgalmas volt. Rácz Gréta biológussal beszélgettünk, aki a Green Drops Farm Kft. Ügyvezetője, és egy kicsit bevezetett minket itt a hidropónia, akvapónia világába. Megmondom őszintén, nekem nagyon szimpatikus ez a hozzáállás.
A hallgatók egy részének nem néz meg, ami most jött
Anna,
üzenetet.
Azt mondja, hogy egyébként mikor kap a közértben szabadföldi árut a fogyasztó? Hát ezt említettük. De említettük már egyébként, hogy már szerintem 15 évesen adtak el olyan üvegházat, amiben föld van. Ez erre vonatkozott.
De még nem
lejjebb. Pisztrák felkiáltó jel. Igen, igen, köszönjük
de
szépen.
De ott lejjebb még, nézd meg ott a Viber üzenetek
ja,
között.
Itt, igen.
Ott van. Nem ez?
Nekem van otthon akvapónia telepen, úgy hívják kerti tóhalakkal, és igen, mit termeszt ez benne, Lassi?
Sás, nádat és gyékény.
Akkor melyiket, András?
Ott az, tényleg? Komolyan gondoljátok, tényleg ledes fénnyel nevelnek növény, tényleg ez teljesen természetellenes, ki fog derülni róla a kis idő múlva, az összes káros hatása, maga a lehet fény is természetellenes, ne legyetek már ostobák, köszi!
Ezek, nem tudom, András, te valami kényszert érzel, mazohista vagy, hogy beolvassál olyan gondolatokat, hogy teljes mértékben hátráltatja a műsort, és nem előre viszi. Nincs hozzáadott értéke. Ez egy mínusz.
Oké, akkor menjünk tovább, zárjuk be akkor az eszmecserét innen, és akkor jöjjünk
azt, vissza. Jó reggelt, a hölgy azt mondta, tessék, hogy a fény hullámhoz, de mikor legutoljára nézték, még részecske volt. Nem azt mondta, nem azt, hogy van hullámhoz.
Hossza!
Igen. Jesus.
Tényleg, menjünk tovább.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na jó reggelt kívánunk, és nézzük meg. Jó reggelt kívánunk, de kinek?
Muhi Gergely vezetőelemzőnek. Szervusz. Jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt!
Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén? Nem volt túlságosan jó az amerikai kereskedés pénteken, a Trump rallinak vége lett, úgy tűnik, Európában is mínuszok voltak, viszont Ázsiában már pozitívum volt reggel.
Így van, és nem csak Ázsiában, hanem az európai piacok is egy kisebb plusszal nyitottak. A legtöbb nyugati index 0,1 és 0,2 közötti százalékban tudott emelkedni. Ehhez képest a magyar parketten kirobbanó hangulat, nálunk 1,3%-kal került feljebb a BUX, ami így 78.816 pontnál. Igazából kettő részének köszönhető, az OTP és a Magyar Telekom, akik kiemelkedően teljesítenek. A bankpapír közel 2%-kal került feljebb, és most 21.430 forintonál, míg a Magyar Telekom Bizony, és nem is akár akkor forgalma, közel 3 milliárd forintos a forgalma.
Már most a nyitásban?
Már most. Így van, pontosan. És a Magyar Telekom is elég jól teljesít, itt 1,2%-os emelkedést látunk, és az árfolyam most éppen 1202 forinton áll. Ehhez képest a többi blue-chip egy kisebb emelkedést mutat, a MOL-ban látunk még 1%-os pluszt, itt 2668 forint az árfolyam, míg a Richter esetében csak 0,5%-os emelkedést látunk, ami 10750 forintos árfolyamban kulminálódik.
Oké, a forintnál viszont nem ilyen jók a hírek, mert hajnalban néztük, és ilyen 407 forint 60 fillér környékén tartózkodott az euróval szemben, most meg már 409 fölött van, amikor legutóbb
rá. Igen, ezt látjátok. Itt látjuk a kisebb gyengülést. A valóban az euróval szemben 409,2 forint a jegyzés, míg a dollárral szemben már majdnem 388 forintig tud gyengülni a forint. Itt vélhetően az játszhat közre, hogy holnap lesz az MNB-nek a kamaton tűlése, és előtte nem nagyon akarnak komoly tételeket tenni a piacok. Igazából nem számítunk nagy változásra, véleményünk szerint az MNB nem fog kamatot csökkenteni a megnövekedett bizonytalanság miatt, de érezhetően ez hatással most a devizapiacokra.
Oké, lesz-e ma valami piacmozgató esemény, amire ráadásul lehet előre is készülni, hiszen tudjuk, hogy lesz?
Ma már nem, majd viszonylag gyenge és eseménytelennek nézünk elébe, viszont a héten lesznek fontos adatok. Mint említettem, holnap lesz az MNB kamatdöntőülése, de nem csak az MNB, hanem a kínai bank is kamatdöntőülést tart majd szerdán. Csütörtökön pedig fontos amerikai munkaerőpiacok érkeznek, pénteken pedig az európai beszerzési menedzsének szerből kaphatunk képet arról, hogy az európai ipar még mindig annyira gyenge, mint ahogy olvashattuk-e korábban, vagy már látszik a fény az alagút végén.
Oké, nagyon szépen köszönjük a gyors összefoglalót, jó kereskedést kívánunk!
Köszönjük, szép napot nektek is!
Köszi szépen, szia! Buhi Gergely vezető elemzővel néztük át a devizapiacot és a budapesti értéktőzsde nyitását.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
És azt nézzük meg, hogy a robotokkal kapcsolatban mi az, amivel számolhatunk. Ugye a külvilágot érzékelő szenzorok és mozgását végző aktuátorok a robot.
Mik?
Bizony, illetve a köztünk működő algoritmus logika hármas egysége.
Ez a robot definíciója?
Definíciója.
De ne te mondd már meg
ezt. Én nem mondom meg. Ezt Tanos Áron fogja elmondani, a Magyarországi Robotépítők Egyesületének elnöke. Jó reggelt, szép napot!
Jó reggelt kívánok, szép napot a kedves hallgatóknak is!
Mindenkinek ugye a mesterséges intelligencia, a kicsit cizelláltabbaknak Asimov jut eszébe a robotokról, és arról, hogy elveszik a munkánkat, és a többi, de valójában teljesen másról fogunk beszélni.
Igen, dekódoljuk azt, hogy tulajdonképpen mit tekinthető robotnak, mert van ugye a 3PO, amit ugye így látunk, hogy na, azt gondoljuk, hogy a robot, de van a mosógépszerű R2D2, meg vannak az autógyárakban olyan robotok, ami tulajdonképpen csak egy kar, ami magától mozog és dolgozik. Szóval van valami definíció ennek, hogy mit tekinthetünk már robotnak, és mit még nem robotnak?
Hát tulajdonképpen kanonikus definíciója, amit az iparágban mindenki elfogadna, nincsen. Ugye a robot szó az egy 20. század elejé színdarabból származik, és ott munkás értelemben használják. A mi definíciónk, amit idéztetek is itt a kis blokkunk elején, az valóban ez a hármas osztat, tehát hogy van valami, amivel érzékeli a külvilágot, van valami, amivel változtatja a külvilágot, és a kettő között van valamiféle logika, valami, amit nagyon idézőjelek között gondolkodásnak lehetne nevezni. Ha ez a három dolog így elkülönítve megvan, mi akkor mondjuk rá azt, hogy ez egy robot.
Aha, és mitől lesz, vagy milyen fajtái vannak a robotoknak, mert ugye mi most beszélünk például a humanoid robotokról, az, aminek van szeme, meg feje, meg hasonlít egy emberre, meg gondolom vannak az ipari robotok, amik meg egy gépre hasonlítanak.
Igen, így van. Ugye itt két alapvető kategóriát különböztetünk meg, és ez megint egy kicsit önkényes, tehát lehetne többet vagy kevesebbet is. Az egyik, amit most úgy ipari robotnak neveztél, ez ugye az, ami valamilyen fizikai tevékenységben segít az embereknek. A másik pedig az úgynevezett, hát angolul socially assistive, ezt talán társadalmilag segítőnek lehetne fordítani, aminek nem az a lényege, hogy fizikai munkát végez, hanem hogy valami szellemi folyamatban segít az embernek. Ez lehet akár csak a magányosság enyhítése valamilyen szituációban, vagy valami információ megadása. Ide sorolnám én minden további nélkül például a ChatGPT-t, vagy más egyéb generatív AI-t, amelyik ugye szövegírásban, képalkotásban, lassan most már filmalkotásban is segít nekünk. Tehát ez a két alapvetően nagy kategória van.
Melyiket nehezebb létrehozni fejlesztői szempontból? Nyilván a humanoidokat, nem? Vagy bárhogy a ChatGPT-t ide veszük, az sem tűnik olyan nagyon bonyolultnak.
Hát, azért nem olyan nagyon bonyolult, az relatív. Én azt gondolom, hogy a fizikai robot az mindig szükségképpen nehezebb, azért, mert ott ugye ez a három külön komponens, aminek meg kell lennie, ez sokkal nagyobb szakértelmet kíván, sokkal szélesebb spektrumot kell átfognia tudásunknak ahhoz, hogy létre tudjunk egy ilyet hozni. Tipikusan fizikai robotot csapatok szoktak készíteni, amiben van villamosmérnök, mechanikai mérnök, gépészmérnök, szoftverfejlesztő, tehát ez egy nagyobb együttműködés eredménye. A szoftvernek megvan az az óriási előnye, hogyha az ember bezárkózik a szobájába, és az általunk pizza és palacsinta módszernek nevezett utat választja, akkor létre tud ilyeneket hozni. Pizza és palacsinta módszer csak röviden arról szól, hogy bezárjuk az ajtót, eldobjuk a kulcsot, és a küszöb alatt pizzát és palacsintát csúsztatunk be, ugye, hogy ne halljon éhen a delikves, akkor jöhet ki, hogyha készen van. Nyilván ez csak egy vicc, ilyet nem csinálunk, de a lényeg az, hogy ezzel az eljárással nagyon sok mindenre képesek a szoftverfejlesztők.
Ez jó, ez tetszik nekem, és alkalmazni fogom, ezt nagyon-nagyon tetszik. Amikor ti figyelitek a híradásokat, akkor nyilván látjátok, mert jobban nézitek ezt az egész szektort, hogy mivel foglalkozik a Boston Dynamics éppen, milyen evolúciót láthattunk az ő gépeiknél, de most már egyre többet látni ezeket a kínai riválisokat is, akik megjelentek, és hát nem úgy jelentek meg, hogy nagyon nagy lemaradásban vannak, hanem egészen elképesztő cuccokat mutatnak be, sokkal kevesebb marketing háttérrel, mint ami például a Boston Dynamics-nek volt. Tehát ők egyszer csak színre léptek, és olyan fejlett különböző humanoid, vagy félig meddig humanoid robotokat mutatnak be, amik már hát tényleg sci-fi filmbe illőek. Ez tényleg az a jövő? Hát hiszen ugye most kapott a Fehérház is ilyen őrző kutyát, robotőrző kutyát, úgyhogy izgalmas. Mennyire fog ez elterjedni?
Hát itt ugye, ahogy a tréfás mondást tartja, jósolni nehéz, különösen ami a jövőt illeti. Mi érzékelünk abszolút terjedést, és kicsit örülök is, hogy Kínát említetted, mert éppen Kínával fontuk szorosabbra idén a kapcsolatainkat, és elég sok tudáscsere programot meg oda-vissza utazást indítottunk be. Pontosan ezért, mert tényleg mi is érezzük azt, hogy ott változás történt az utóbbi évtizedben, és hát ugye Kína sokáig egyfajta ilyen másoló üzemként volt regisztrálva az agyunkban, de ez már megszűnt, vagy legalábbis visszaszorult, és sokkal inkább egy ilyen innovációs központként kezd működni, úgyhogy az ottani egyetemekkel és kutatólaborokkal igyekszünk mi is szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Vannak olyan tevékenységek, amiket elsősorban egyébként jogi okokból végeznek emberek, mert ugye a gép nagyon gyorsan hoz döntést, bizonyos szempontokat figyelembe véve, más szempontokat viszont teljesen figyelmen kívül hagyva, és igen. Ezért az embert könnyebb felelősségre vonni, a gépet gyakorlatilag igen. Lehetetlen. Ez egy komoly ügy, illetve hát ugye az elhíresült eset, amikor az egyik ilyen robot őr belebucskázott egy szökőkútba egy bevásárlóközpontban. Tehát azért még vannak csiszolnivalók, itt még nem kell attól félni senkinek, hogy
bocsánat, holnap terem. Bocsánat, én nekem az jut eszembe ilyenkor, hogy és olyan nem volt, hogy egy ember csinált bármi ilyesmit, dehogy nem. Hát ugye hány részek télapót láttunk már bevásárlóközpontokba. Ráadásul gyerekeket megpróbált vigasztalni, szóval, hogy legalábbis videókon szerencsére Magyarországon még nem annyira elterjedt, de az a lényeg, hogy persze nyilván van mit csiszolni, de hát hogy a humán faktorral is bőven van mit kezdeni.
Abszolút így van, csak tényleg az a nagyon nagy különbség, hogy egy adott esetben szabályok ellen vétő embert felelősségre lehet vonni, arra kialakult eljárásrendek vannak. Ha a gép hibázik, akkor gyakorlatilag mindenki csak széttárja a karját, hogy hát most hibázott. Tehát, hogyha nekem otthon, nem tudom én, a kávéfőzőm egyszer csak ledobja magát és szétfröcsköli a kávét a konyhában, nem fogok tudni elmenni a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz, hogy fessék újra a konyhámat, hát ez az én bajom, ezt megszívtam, a kávéfőzőm elromlott. Ugyanez történik ilyen esetekben is, csak hogyha a gép valami fontosabb, kritikusabb feladatot lát el, akkor esetleg a következmények lehetnek súlyosabbak. A humanoid robotokról még szeretnék egy szót megemlíteni. Ugye gyakorlatilag a legcélra vezetőbbnek jelen pillanatban azt tűnik, hogyha a humanoid robotokat tényleg csak akkor használjuk, amikor emberek között kell lennie, és kifejezetten ezt a bizonyos támogató, segítő funkciót kell ellátnia. Tehát egy robot autónak sokkal praktikusabb autóformájúnak lenni, egy robot porszívónak sokkal praktikusabb porszívó formájúnak lenni. Mi jelen pillanatban ezt a trendet látjuk folytatódni, tehát hiába vannak nagyon látványos humanoid robotok, amelyek képesek fogni és emelni és stb. Az esetek döntő többségében kiderült, sőt, hát eddig az esetek 100%-ában kiderült, hogy azért ezek csak ügyes bemutatók, és a valóságban nem tartunk még a közelében sem annak, hogy egy humanoid robot a háztartásban bármit meg tudjon csinálni. Hát
viszont idegenkednek a humanoid robotoktól, olvastam felméréseket erről, ez miért lehet? Mert még tökéletlenek?
Igen, van egy olyan pszichés jelenség, hogyha valami emberszerű, de mégsem emberi, csak nagyon közel van hozzá, akkor az evolúció biológiai okokból félelmet és idegenkedést vált ki az emberekben. Ez valószínűleg nagyon régen az ilyen elmesérülésekre, vagy valami ehhez hasonlókra adhatott ösztönös reakció kellett, hogy legyen, és ez a mai napig ez az atavisztikus ösztön bennünk él, illetve van egy kulturális aspektusa is, ugye a mi robotokhoz való viszonyunkat a Terminátor, mint film határozza meg. Tehát mi akkor láttunk először ilyen nagyon emberszerű robotot, amikor ugye jött megölni Sarah Connort. Az ázsiai kultúrákban, Távol-Keleten, ott sokkal gyakoribb az, hogy például a Godzilla versus Mecha párharcban látnak először robotot, és ott ugye a robot a megmentőnk, aki a csúnya tengeri szörnyet visszaűzi az óceán mélyére. Tehát kulturálisan is más.
Nem gondoltam volna. Egyébként, ha már a filmeket szóba hoztad, mennyire szoktad, nem tudom, szakmai szemmel nézni, mert rengeteg ilyen humanoid robot tűnik fel a filmvásznakon, úgy is, hogy mondjuk az ember helyett éli az életét, mert az ember otthon tesped a szobájába, és hogy van neki egy avatárja, ami egy robot, és ő intézkedik hozzá. Ez az irány? Mert nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy sci-fi filmek vázolnak egy problémát, és arra egy megoldást is kínálnak, és mit ad Isten, néhány éven belül ugyanazok a dolgok szembe jönnek, mint fejlesztési elképzelés.
Hát igen, a helyzet az, hogy azért a sci-fi filmek döntő többsége nem valósul meg, tehát ez inkább a vaktyúk is talál szemet esete, amikor egy sci-fi film véletlenül beletrafál abba, ami aztán ténylegesen meg is történik. Én személy szerint nem gondolnám, hogy akár közel, akár távoli jövőben az otthonunkban humanoid robotok lennének, vagy ők képviselnének minket máshol. Egy másik folyamatot látok én inkább erősödni az utóbbi időben. Ugye ez a gépek átveszik a hatalmat az ember fölött című toposz, ami nyilván így ebben a formában nem fog megtörténni, az viszont nagyon is megtörténik, hogy mi átadjuk a hatalmat a gépnek, és azt gondoljuk magunkról, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy az eszközeinket milyen jól használjuk, milyen fejlett kőbaltát készítettünk ebből a marék homokból. Gondoljunk arra, amikor navigálni kell valahova, és gyakorlatilag beütöm a címet a GPS-be, és utána azt csinálom vakon, amit a robot mond, fogalmam sincs, hogy jót mond-e vagy sem, de hát biztos vagyok benne, hogy jót mond, hát miért mondana rosszat, és amikor megérkezem, és megkérdezik, hogy könnyen ide találtál? Ó, persze, hát GPS-szel jöttem, nagyon egyszerű volt, de valójában átadtam a kontrollt egy robotnak. És ugyanez egyre jobban zajlik például cégeknél, ahol egyre fejlettebb vezetői döntéstámogató rendszerek vannak, amik egyre jobban használják ki a mesterséges intelligencia adatelemző képességét, és olyan döntéseket hozunk meg, amiket valójában a gép hozott meg helyettünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy milyen fejlett eszközöket használunk a jövőnek a kutatására.
Egy nagyon érdekes gondolat gondolatot hallottam most csütörtökön az IFUA konferencián, ahol azt mondta az egyik ilyen fejlesztő, akik mesterséges intelligenciát sikeresen alkalmaznak egy nagyon klassz projektben, hogy ugye van ez a tézis, hogy ember versus mesterséges intelligencia, és hogy ki fog nyerni, és azt mondta, hogy ezt nem így kell felfogni, hanem úgy, hogy a mesterséges intelligencia nélkül az ember, vagy a mesterséges intelligenciával kiegészítve az ember, és az utóbbi az, aki sikeresebb lesz. Tehát lehet, hogy átadod a kontrollt, de ugye az az összeköttetés, és az az adatelemzés, és az a városnak a közlekedését a real-time-ban érzékelő rendszer sokkal jobb döntéseket fog hozni, mint hogyha csak te hoznád meg.
Így van, így van. Ugye, amit itt példaként szoktak hozni, az a vakvezető kutya és a vak közötti fantasztikus munkakapcsolat, akik a kontrollt nagyon gyorsan és nagyon ügyesen passzolgatják oda-vissza, a döntéseket minden másodpercben más hozza meg, és ez létrehoz egy fantasztikusan jól működő rendszer. Valóban abszolút ez a cél.
Oké, nagyon szépen köszönjük,
kicsit
Áron.
Kicsit később majd beszélgetünk mi magáról lenne, a Hungarian Robot Builders Association-ről, ami...
Boldogan.
Mi lenne, hogyha folytatjuk ezt a beszélgetést, ha valamit nem értünk a robotika ügyben, akkor tárcsáznánk. Mit szólsz hozzá?
Bármikor nyugodtan.
Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Tanos Áronnal beszélgettünk. Szervusz, szép napot. Tanos Áronnal beszélgettünk tehát a Magyarországi Robotépítők Egyesületének elnökével.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Hát most meg a búcsú könnyes pillanatai következtek el, ennyi fért bele már a műsorunkba, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel is. Reméljük tartalmasan telt az idő.
Azt mondja Endre, a Trump szerintem azért kapott robotkutyát, mert rendes kutyák megvadultak a látványát. Nem tudom, mi a háttere, de minden esetre van egy ilyen eszköz.
Igen.
És az megvan, kérdezte, hogy az autógyárakban a kukarobot, ugye attól a gyártótól származik, aki nálunk az első kukás autók adja. Igen, megvan. Köszönjük, Joe. Tudjuk, mert járt ide a Kuka Robotics-nak az egyik vezetője hozzánk a stúdióban. Most már nem ott dolgozik, de minden esetre ismerjük a sztorit, de nagyon érdekes, hogy így lett. És igen, az nagyon fejlett robotkar. Volt szerencsém az egyik ilyen ipari kiállításon az ilyen kicsit ilyen cirkuszinak megvariált Kuka Robotkarban ülni, ami össze-vissza pörget, meg fejjel lefele forgat. Nagyon izgalmas volt.
Köszönjük szépen, még egyszer mindenki figyeljen oda Bél flórájának állapotára, és tudjátok, mit kell termelni, mert az nem fogja megtermelni
András,
magát.
Már
még mesterséges intelligenciával és robotkarokkal sem.
Már most már lefele megyünk.
Nincs ilyen.
Most pihenni
nem,
kell.
Most nem lazítatunk.
Rossz az idő.
Nem pihenni lazítatunk, kell. Nem.
Kicsit ott a nap, de igazából nincs jó idő, és kettőtől már éjszaka van.
Igen. Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.